Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Befejeződtek a Jáki-Szentgyörgy templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai. A következő lépés a már kész kivitelezési tervekkel rendelkező látogatóközpont megépítése lehet. Mondta el az MT-nek Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője. A templom belső helyreállítása már 2022-ben befejeződött, azóta elkészültek a templom homlokzatának restaurálási munkálatai is, amelyek közül a legfontosabb a Jáki templom közismert nyugati kapujának helyreállítása volt, mondta. Hozzáfűzve, hogy megújult a templomkert, beleértve a sétautakat és a világítás korszerűsítését is. Az európai politikai helyzetet értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. A marokkói Marrakesben a kereszténydemokrata internacionálé vezetőségi ülésén elhangzott felszólalásában, amelyben az európai zöld átállás, valamint a gazdasági növekedés problémáit, a migráció és az ukrajnai háború témáját érintette, mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Vilniusban tartott három tenger kezdeményezés csúcs találkozón kifejezte Magyarországnak azt a korábbi szándékát és célját, hogy a közép-európai országok közötti politikai, gazdasági, infrastruktúrális kapcsolatokat megerősítve a közös együttműködés révén magasabb szintre emeljék a régió versenyképességét és gazdasági érdekérvényesítő erejét Európában és a világban, közölte a táviratirodával a Sándor Palota. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a madagaszkári külügyminisztert. Egyetértési megállapodást írt alá a két ország külügyminisztériuma a politikai konzultációkról. Magyarország fontosnak tartja az Ukrajnának folyósított támogatás felhasználásának fegyelmezett és szigorú ellenőrzését, nyomon követését, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter Luxemburgban. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését követően elmondta, az Európai Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az Ukrajna újjáépítésére és reformjainak támogatására megítélt 50 milliárd eurós forrás felhasználása fegyelmezett legyen, a pénz megérkezzen és kizárólag arra használják fel, amire azt az EU biztosította. A kormány ösztöndíjakkal, rezsikompenzációval, beruházásokkal támogatja a nemzetiségi oktatást Magyarországon, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az intézmény fenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok 5. találkozóján a parlamentben. Soltész Miklós felidézte, a nemzetiségi önkormányzatok 2010-ig 12 intézményt vettek át, ma már 106-ot tartanak fenn. Mintegy 20 ezer gyermek jár ezekbe a nemzetiségi óvodákba, általános iskolákba és gimnáziumokba. 160 millió forint keretösszeggel egészségügyi, társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatására hirdett pályázatot a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkársága a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségével. A szövetség MT-hez eljuttatott közleménye szerint a központi költségvetésből nyújtott támogatás célja a prevenciós szemlélet jobb érvényesülése, valamint a beteg együttműködés és általában a lakosság egészségtudatosságának javítása. Április 18-án és 19-én lehet jelentkezni az általános iskolákba, és az óvodai beiratkozás április 20-án kezdődik, közölte az oktatási hivatal. Közleményükben azt írták, hogy április 20-ától május 20-áig tart az óvodai beiratkozás, az óvodakezdés halasztása pedig április 15-éig kérelmezhető. A 2002-ben elindított településfásítási program egyik célja, hogy ráébredjünk, a fák és az erdő a mi ügyünk is. Magunk is képesek vagyunk hozzájárulni, hogy szebb környezetünk legyen, mondta Feldman Zsolt a településfásítási program Bakony-Szombathelyi állomásán. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára felidézte, hogy a programmal 1500 települést értek el, és 46 ezer fát ültettek el 2,5 milliárd forint felhasználásával. Végül a szombati időjárásról. Napos, száraz idő várható, fátyol felhőkkel, ezek időszakosan szűrhetik a napsütést. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között valószínű szombaton. Híreinket hallották.
Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Csak dúlolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó. Éjek, de nem rezek benne már semmi sem. Lekéstem a gépemet, nem megyek, nem megyek én már haza. Lekéstem a gépemet, nem megyek, csak tudolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó. Jo, 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 de jo nekem.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. április 12-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klíz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI törvényszék tavalyi mutatóiról. Szó lesz még az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem legújabb, a hallgatókat segítő online felületéről, valamint az EGRI Rotary Klub adományozásáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Elégedett vagyok az EGRI törvényszék tavalyi mutatóival. Erről dr. Sallai Tamás beszélt a múlt heti összbírói értekezlet előtti sajtótájékoztatón. Az EGRI törvényszék elnöke hangsúlyozta, magas szakmaiság és kiegyensúlyozott ítélkezési tevékenység jellemezte a bíróság munkáját. Hozzátette, óriási fejlődés, hogy az egy éven belüli befejeződött peres ügyek száma több mint 90%-os. A további mutatókról, eredményekről dr. Sallai Tamást, az EGRI törvényszék elnökét hallják.
Az EGRI törvényszék elnökének is törvényi kötelezettsége az, hogy évente egy alkalommal tájékoztassa az Országos Bírósági Hivatal elnökét, és az EGRI törvényszék és a járásbíróságai bírói karát is az előző évi tevékenységéről. Erre most a mai napon, 2024. április 5. napján kerül sor. Én a tájékoztatóban néhány kisforgalmi adatra szeretnék kitérni, a létszámhelyzettel kapcsolatos adatokra, és néhány aktuális beruházással, jogszabályi változással kapcsolatos, talán ügyfeleket is érintő kérdésre. Az ügyforgalmi adatok kapcsán, mint az főosztályvezető úr is említette, emelkedés következett be az előző évi érkezésünkhöz képest. Nagyságrendileg 34 ezer ügy érkezett 2023 évben az EGRI törvényszékre és járásbíróságraira. Ez az összes ügyet jelenti, tehát peres, nem peres, első és másodfokú ügyet együttesen. Ez valóban mintegy 11%-kal magasabb az előző évihez képest. A növekedés eltérően érintette az egyes területeket. Ami kiemelhető, ez az, hogy a járásbírósági peres ügyek száma emelkedett, mind polgári, mind büntető peres területen. A nem peres ügyek érkezésében pedig jelentős emelkedést tapasztaltunk felszámolási ügyek kapcsán, nyomozási területen, büntetés végrehajtási nem peres ügyek vonatkozásában. Általánosságban, bár amint említettem önöknek, emelkedett a peres ügyek száma, de az utóbbi években azt a tendenciát lehet megfigyelni, hogy ennek ellenére, főleg járásbírósági szinten, mintha a nem peres eljárások irányába tolódna el az arány, tehát nagyobb arányban érkeznek nem peres ügyek a bíróságra, és kisebb arányban peres ügyek. Nyilván ennek az oka összetett is lehet, de például a büntető eljárásokban a járványügyi helyzetet követően is előnyben részesíti sok esetben a vádhatóság a személyes jelenlét nélküli eljárások lefolytatásának a lehetőségét. Az EGRI törvényszék vezetése 2023 évben is kiemelt igazgatási figyelmet fordított arra, hogy az ügyek lehetőség szerint rövid időn belül, észszerű határidőn belül fejeződjenek be. A 2023 évben befejezett peres ügyek a járásbíróságon ezeknek a 90,7%-a egy éven belül fejeződött be. törekszünk arról, hogy csökkentsük a két éven túl ügyek számát. Itt most egy össztörvényszéki adatot említett főosztályvezető úr, én a járásbíróságokra lebontom ezt az adatot. 2023. december 31-én 55 olyan ügy volt, ami két éven túl volt folyamatban az kezdőirat érkezéséhez képest. Az összes folyamatban lévő ügy nagyjából 2000 peres ügy volt az egész összes járásbíróságon, tehát járásbírósági peres ügyeket nézve, tehát nagyjából 2,8%-a volt ennek elhúzódó. Nyilván minden ügy esetében egyedileg kell vizsgálni ennek az okait, és a bírói függetlenség tiszteletben tartásával, szakmai értekezletekkel, rendszeres konzultációkkal törekszünk arra, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük ezen ügyek számát. Ehhez a létszámhelyzetünk adott. Az EGRI törvényszék engedélyezett bírói álláshelyének száma 69 fő, a tényleges bírói létszámunk 2023. december 31-én pedig 66 fő volt. A tavalyi év során egy új kollégánkat nevezték ki a Hevesi Járásbíróságra, valamint más törvényszékekről két bíró kollégát helyezett át az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2023. szeptemberében az EGRI törvényszékre, egy kollégánk pedig nyugállományba vonult, így lett az év végén a bírói létszám 66 fő. A törvényszék elnökének törvényi kötelessége a munkaterő arányosságának folyamatos vizsgálata, nyilván rendszeres havi statisztikai jelentések alapján és az informatikai rendszerünk alapján is figyelemmel kísérjük azt, hogy egy adott bíró mennyi ügyet kap, mennyit tárgyal, mennyi ügyet fejez be, és az esetleges aránytalanságokat kirendelésekkel orvosolja a törvényszék. Kirendelésekre mind a törvényszéken belül, mind más törvényszékről, az EGRI törvényszékre is volt példa. 8 olyan kollégám volt tavaly bíró kollega, aki más szolgálati beosztási helyétől képest, ehhez képest más bíróságon kellett kirendelés alapján eljárnia részben vagy egészben. A munkaértekezleteink többsége, képzések jelentős része és a vezetői értekezletek jelentős része is egyébként online formában történt már meg a tavalyi évben. Ez tulajdonképpen 2020 év óta általánosnak mondható, részben tényleges költség, utazási költséget is csökkentünk, ezzel részben pedig jelentős időráfordítást tudunk így megtakarítani. A beruházások, fejlesztések vonatkozásában főosztályvezető úr is említette, hogy központi támogatásból sikerült több karbantartási, állagmegóvási jellegű fejlesztést végrehajtanunk. Az EGRI törvényszéken és a járásbíróságain én úgy ítélem meg, hogy a műszaki állapot az épületeknek megfelelő. Az informatikai eszközállomány folyamatosan frissül, mind szoftveres szempontból, mind pedig a hardverek szempontjából. Az egyik legjelentősebb fejlesztésünk a Dobó István laktanya vagyonkezelési jogának visszaadásával állt összefüggésben. Az EGRI törvényszék épületének felújítása során 2015-ben került ki átmeneti elhelyezésben az EGRI törvényszék a Dobó István laktanyába, és új épületbe való visszaköltözését követően is bizonyos ingóságok részben bizonyos iratok még kint maradtak, illetve az épület egyes részeit a rendőrség is használta. Folyamatosan számoltuk fel ezt a kintlévőséget, részben selejtezésekkel, részben pedig irattári kapacitás bővítéssel, és ennek a végső lépése következett be 2023 évben, amelynek hatására mintegy 2000 folyóméterrel sikerült növelni, és modern, megfelelő körülmények között elhelyezhető irattárat létrehozni itt Egerben. Azok az irataink és egyéb tárgyi eszközeink, amik még kint voltak, így be tudtak kerülni az EGRI törvényszékre, és 2023. szeptemberében így véglegesen is vissza tudta adni ténylegesen mind a birtokát, mind pedig a vagyonkezelési jogát a Dobó István laktanyának az EGRI törvényszék. Kérdés hangzott el annak kapcsán a főosztályvezető úrhoz, hogy meg mikor szűnhetnek meg a papíralapú iratok. Nyilván, ahogy ő is említette, egyelőre rövid távon erre még kisebb esély van, hiszen amíg a társadalom többsége nem fér hozzá digitális eszközökhöz, addig nehéz lenne tisztán elektronikus eszközökre áttérni. Én talán egy másik szempontot is szeretnék még megemlíteni. Ugye nagyon sok kibertámadásról hallani az utóbbi időszakban. Nyilván a bíróság működését akkor is biztosítani kell, ha ne adj Isten pár napig nem lenne áram, vagy ne adj Isten nem lehetne központi szerverekhez hozzáférni. Tehát egyelőre én úgy gondolom, hogy a papír alapú iratokkal számolni kell, természetesen párhuzamosan léteznek, tehát ha ne adj Isten egy papíralapú iratból eltűnne valami, azt most már sokkal egyszerűbb pótolni, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen amint a bírósági rendszerbe bekerül egy papíralapú beadvány, akár postai úton, azt azonnal digitalizáljuk, és ez rendelkezésre áll. De egyelőre ez a kettősség, én úgy gondolom, hogy még meg fog maradni, nyilván ezzel is összefüggésben áll az, hogy irattári kapacitást kell bővíteni, Nem beszélve arról, hogy vannak olyan iratok, amelyeknek a papírlapú megőrzéséhez bizonyítási érdek is fűződhet, hiszen egy aláírás hitelességét nehéz lenne digitális alapon ellenőrizni. A fejlesztéseknek tehát ez volt az oka. Közeljövőben jogszabályi változások, amik az ügyfelek körét érinthetik, az elektronikus eljárásokkal állnak összefüggésben. Egy már megjelent törvényjavaslat lehetővé teszi azt és bővíti azt a lehetőséget, ami polgári peres eljárások kapcsán a ügyfelek elektronikus úton történő meghallgatásának a lehetőségét tovább bővíti. Hosszú az a folyamat jogszabályi szempontból, ami oda vezetett, hogy adott esetben egy másik helyen lévő szemét, tanút, eljárási szereplőt meghallgasson a bíróság egy polgári ügyben. Korábban erre megkeresett bíróság alapján volt lehetőség, és ez a lehetőség továbbra is adott. Jó pár évvel ezelőtt bevezették a távmeghallgatás lehetőségét, ami két közintézmény, tipikusan bírósági épület között teszi lehetővé azt, hogy ellenőrzött körülmények között hallgasson meg egy távol lévő szemét is a bíróság, és ennek a most a közelmúltban megjelent jogszabályi változásnak az lesz a lényege, hogy egyszerűsített telekommunikációs jelenléttel, tehát egyéb úton, Skype, bármilyen más alkalmazással is lehetősége lesz arra a polgárügyben eljáró bírónak, hogy meghallgasson egy szemét. Természetesen hangsúlyozom, ha ez a bíró döntése, hiszen szükséges ez ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy az a személy, akit meghallgat, annak a személyazonossága nem kétséges, és a nyilatkozata, amit megtesz, az befolyásmentes. Bizonyos ügyekben erre nagyobb esély nyílik, és ha arra gondolunk, hogy például egy igazságügyi szakértőt, akit adott esetben hivatalból is ismer a bíró, és a fővárosból vagy messzebbről kellene ide utaznia a tárgyalásra, meg tudja egy hallgatni, ezzel nem csak, hogy időt fog megspórolni, hanem perköltséget is tud csökkenteni az utazási költségek kapcsán, és úgy gondolom, hogy ennek a jogszabálynak, amennyiben ezt elfogadják, akkor jelentős mértékű költségcsökkentést okozhat a jövőben a polgári peres eljárások során. Erre tehát fel kell majd készülni. Nyilván az egyes eljárások kapcsán, amint ezt a jogszabályt elfogadják, a szükséges tájékoztatást az ügyekben az ügyfelek meg fogják kapni.
Dr. Sallai Tamást, az EGRI törvényszék elnökét hallották.
Thank you.
elindult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő, saját fejlesztésű online felülete, a Vekker. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A projekt összköltsége és az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 2,125 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%-os. A további részletekről dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszonyt kérdeztük.
A Vekker bemutató sajtótájékoztató rektorasszony azt mondta, hogy ugye nagyon fontos, szinte egyik motója az egyetemnek, hogy hallgatóbarát egyetem. Ez a Vekker, ez miért volt fontos, hogy segítse a hallgatók és oktatók nektek a vezetők munkáját?
Mindig azon dolgozunk, hogy hogyan tudnánk segíteni és megkönnyíteni a hallgatóinknak a tanulmányait és az életét itt az egyetemünkön. És évekkel ezelőtt már azt mondtuk, hogy alkossunk meg egy hallgatói támogató rendszert. Hát miből álljon ez a hallgatói támogató rendszer? Hát azokból, akik az egyetemen kapcsolatba kerülnek a munkájuk során a hallgatókkal, például a tanulmányi osztály, például a dékáni titkárságok, az oktatók közül kikerülő szakmentorok, vagy a tanszéki titkárságok, a kortárs és mentálhigiéni tanácsadóiroda, a hallgatói a segítő referensek. És ezek működnek is jól, mindenki segíti a hallgatókat, de valahogy mégis nehézkes a hallgatónak, hogy akkor kihez is forduljon. Nehéz, amikor bejön. Szoktunk kiadni ilyen gólya kiadványt, hogy amiben összeírjuk, hogy hova fordulhat a hallgató, de a mai világban, amikor az elektronizáció és a digitalizáció ilyen mérvű, a hallgatók már online szeretnek tájékozódni, és ezért alkottuk meg ennek a támogató rendszernek az elektronikus online háttér támogatását. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan részt vettünk ebben a munkában. Az egyetem vezetése az elsődleges tartalmat meghatározta, átgondolta, hogy hogyan működjön. Majd az informatikai fejlesztő csapatunk, akik kiváló informatikusok, fejlesztőkből áll, ők a szoftvert kialakították, és hallgatókat kértünk meg arra, tervező, grafikus, művész, mesterszakos hallgatókat, a Média és Design Intézet hallgatóit, hogy alkossák meg az arculatát, és fejlesszék tovább az egyetem vezetése által kialakított tartalmat, úgyhogy ez igazán hallgatóbarát legyen. Hiszen a hallgatóink már egy egész más generáció, másképp gondolkodnak, másképp kezelik az informatikai eszközöket, és nagyon örültünk annak, hogy pályázat keretében három munkacsoport is bemutatta a fejlesztéseit, és ebből kiválasztottuk a leginkább tetszőt. Vekker nevet kapta. Nagyon tetszik ez is mindenkinek, hiszen az Ekke neve is benne van, és hát azt szeretnénk, ha úgy működne, mint egy igazi óra, amely precízen és pontosan jár. Ez a Vekker is, ez a hallgatói online háttértámogatás is, azt szeretnénk, ha így működne. A hallgató itt sok mindent megtalál benne, megtalál mindenféle információt, amire szüksége van az egyetemi tanulmányai alatt, szabályzatokat, hová kell fordulni, ha kérvénye, ha problémája van, azokat is. Látja az óráját, látja, hogy milyen hallgatók, kik azok a hallgatók, akik ugyanazon az órán hallgatótársai, kitartja azt az órát, hogyan éri el, hol van ez az óra, egy térkép applikáció segítségével, beépített applikáció segítsége, hogy jut oda arra az órára, és sok egyéb más jegyzeteket csatolhat mellé, fórumot tarthat fönn közvetlenül a hallgatótársaival, egy-két mozdulattal sikerül ezt megoldani. Ha látja az előre haladását, hány kreditet kell még teljesítenie, mennyit teljesített abban az évben, milyen jegyei vannak, ösztöndíjat fog-e kapni, ha jól sikerült-e a fél év, befizetette mindent, ami fizetési kötelezettsége van. De a tanár szempontjából is nagyon hasznos, hiszen a tanár is látja az óráját, a hallgatóit. Nem kell a Neptun rendszerben kicsit körülményesebb módon keresnie, hanem egy-két mozdulattal eléri a hallgatókat, számukra segédanyagokat tölthet föl és juttathat el.
Egy kattintással a korábbi öt helyet, igaz?
Így van, egy-két kattintással. Úgyhogy én már most megszerettem, és bízom benne, hogy a kollégáim és a hallgatóink is egy-kettőre át fognak állni arra, hogy használják ezt, hiszen nekik készítettük az ő munkájukat, szeretnénk tanulmányaikat megkönnyíteni, úgyhogy, és hát tovább is fejlesztjük majd, szeretnénk megtámogatni egy mesterséges intelligencia általi támogatással, még könnyebbé válik majd a felhasználás.
A Wecker olyan egyedülálló hallgatói-támogatói rendszer, ami kimondottan az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem infrastruktúrájára épül. Az intézmény vezetésének megbízásából az informatikai fejlesztési osztály, illetve a bölcsészettudományi és művészeti kar, média és dizájn intézete közös munkájának eredménye és számos oktató és hallgató bevonásával készült. A Wecker három szinten is lehetőséget biztosít a hallgatók számára az egyszerű, közvetlen és jól követhető segítségkérésre. Egyfelől a hallgatótársakkal tantárgyi tematikus fórumokban, emellett az oktatókkal tanulmányi ügyekben, de a diákok közvetlenül kapcsolatba léphetnek az egy-egy problémában eljáró ügyintézővel is a rendszer segítségével. Az online felület felhasználási területeiről Gyöngy Dániel, a Média és Design Intézet művésztanára tájékoztatott.
Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen lett bemutatva egy új hallgatói, támogatói szoftver, ha egészen pontosan fogalmazok, Wecker fantázia névvel, ami azért is jó, mert ugye az Ecke mozaik szó benne van, gondolom ebben volt tudatosság, hogy gyakorlatilag ez a szoftver, ez hogyan fogja segíteni akár a hallgatók, akár az oktatók munkáját.
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a hallgatóink tervezték a UI és a UX részét is. A szoftvernek, ami azt jelenti, hogy a felhasználói élményért és ők voltak a felelősek, és együtt találtuk ki, ez egy órai munka keretein belül valósult meg, ami azt jelenti, hogy a célcsoport és a tervezők és a fejlesztők gyakorlatilag egy halmazt jelentettek, ugyanis hallgatók tervezték ilyen értelemben saját maguknak, ami azt jelenti, hogy azokkal a problémákkal, amikkel szembesültek a hétköznapjai kapcsán, gyakorlatilag ezekre kerestek meg, ezekre kerestünk megoldásokat, amiket integráltunk a rendszerbe. Hogy konkrétumokat is mondjak, tehát ugye ahogy bejelentkezünk a szoftverbe, rögtön láthatjuk azt, hogy éppen milyen óránk zajlik, hogyha rákattintunk erre az órára, akkor az órával kapcsolatosan láthatjuk azokat az információkat, amik a kurzushoz hozzátartozó fontos információk. Hol van a kurzus? Hogy tudok oda jutni? A Wecker oda tud vinni minket GPS koordinát alapján, vagy meghatározott leszúrt gombosti alapján a térképen. Meg tudjuk nézni, hogy az adott kurzust milyen hallgatók vették fel. Tudunk üzenni nekik, tudunk egyenként, vagy akár mindenkinek csoportos üzenetet küldeni, illetve a kurzusokhoz tartozik egy kurzus fórum, ami archiváltan hozzáférhető a hallgató számára egészen addig, amíg az egyetemen van, ahol akár az oktató, vagy akár a hallgatótársak jegyzeteket oszthatnak meg, linkeket tehetnek be, stb. Stb. Ezen felül a hallgató saját pénzügyeit meg tudja nézni. Nagyon szép vizualizált formában láthatja, hogy mik a rendszeres jövedelmei, mik a rendszeres kiadásai. Az előrehaladását meg tudja nézni, hogy az adott fél években hogy teljesített, hogyan osztanak el a kreditei, hány kreditre van még szüksége, az adott fél évben hány kreditet vett fel, és eddig hány kreditet teljesített. Hozzáfér az átlagaihoz, mindenfajta speciális átlag számítási forma létezik. Ugye különböző pályázatokhoz szükséges lehet például a korrigált kreditindex, különböző indexek, ezeket mind látja a hallgató. Ezentúl az egyetemi hírek importálódnak az egyetem weboldaláról. Tehát a hallgató látja egy naptárban, hogy az egyetemi események hogyan rendeződnek el a jövőben, fel tud készülni rá, az órarendjével össze tudja vetni, és meg tudja tekinteni értelemszerűen az órarendjét is, ahol szintén minden fontos információt megtalál.
Egy ilyen szoftver mennyi ideig készül, fejlesztődik? Ugye említette, hogy ez egy csoportmunka volt hallgatókkal együtt, és mikortól lesz élesben, tehát mikortól lehet használni? Már most, vagy már a következő
élesben? Ez már most használható. Februártól éles a rendszer. Egy 0.9-es beta verzióval indultunk el, ami azt jelenti, hogy egy ekkora méretű rendszer, amit másfél évig fejlesztettünk, egy ekkora terjedelmező robusztus rendszer rengeteg funkcióval. Ugye a Neptunnal kommunikál egy oldalon, ami azt jelenti, hogy csak a Neptuntól veszünk információkat, visszafele nem küldünk semmit. Tehát egy ekkora rendszernél, bár az informatikai kar oktatóinak köszönhetően 200 hallgató tesztelte körülbelül. 200 informatikus hallgató tesztelte a rendszert, akik hibajegyeket készítettek, és ezeket a fejlesztők kijavították. De hát még mindig ilyenkor maradhatnak olyan dolgok, amik ugye kiesnek a percepciós térből, és hát gyakorlatilag ez az élesítés követően válik világossá, ezért is vannak az úgynevezett beta tesztek, ami gyakorlatilag ezzel a fél év elindult, tehát a Wecker hozzáférhető mindenki számára most már, de ahogy mondtam, a teljes pompáját azt az 1.0-es változatban fogja elérni, amit szeptembertől tervezünk gyakorlatilag véglegesíteni.
Ugye jelenleg asztali tablet és mobil formában is elérhető, de a mobil formánál ugye említette, hogy az applikáció is terben van. Tehát a mobilon még nem applikáció formában lehet használni.
Mobilon nem applikáció formában lehet használni, egy mobil responsív weboldalként tudunk hozzáférni a felülethez. Amikor elérjük az 1.0-es változatot, akkor fogjuk portolni gyakorlatilag a szoftvert, mind Android, mind pedig iOS operációs rendszerekre.
Sok sikert kívánok ehhez az új szoftverhez. Köszönöm szépen.
Az elhangzott riportokban előbb dr. Pajtóknyi dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát, majd Gyöngy Dánielt, az Egyetem Média és Design Intézetének művésztanárát hallották. Közel 1 millió forintot adományozott az Egri Rotary Klub a Markot Ferenc Kórház hospice osztályának. A nagylelkű felajánlásról dr. Dávid Máriát, a szervezet elnökét kérdeztük.
Én azt gondolom, hogy ha bárki adományt kap, az mindenképpen nagy öröm, de hát ez különösen nagy öröm lehet az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályán. Az Egri Rotary Klub egy nagyon szép adományt adott, és amikor én még a főnő Mosom Janitával beszélgettem, akkor ő ugye a 782 000 forintos adományról beszélt, de most itt a sajtótájékoztatón kiderült, hogy még több ez, de erről dr. Dávid Mária, a Rotary Klub elnöke, kérem, hogy számoljon be, hogy mi ez az ötlet, és miért gondolták azt, hogy az Egri Hospice osztályt támogatják ezzel?
A Rotary az egy olyan humanitárius szervezet, ami általában törekszik arra, hogy olyan helyeken, ahol szükség van rá, jó szolgálati tevékenységet végezzen, hogy segítsen, hogyha tud. És nekünk is különböző projektjeink vannak, amivel szeretnénk ezt a tevékenységet, vagy hogy ennek megfelelni, ennek a Rotary szellemiségnek, hogy meg tudjunk felelni. És általában ezekben a különböző projektekben mindig van valamilyen cél, amire adományokat gyűjtünk. Ugye minden adomány, amit a Rotary Klub gyűjt, azt általában mindig a kedvezményezetteknek adja oda, tehát a klubnak a működésére, meg ilyenekre, azokra nem szoktunk ilyen dolgokat fordítani, hanem mindig a kedvezményezettek kapják meg. És akkor nagyon régóta szoktunk mi bálokat szervezni, Rotary bálokat. Ugye most, ahogy volt a Covid, az egy kicsit így kimaradt, és most ezt a hagyományt újítottuk meg, és kerestük azt, hogy mi legyen a cél, mi legyen az a nemes cél. És az elnökasszony, az Emberi Méltóságért Alapítványnak az elnökasszonynak a meghívására vettünk részt itt a Hospice világnapon, egy nagyon szép ünnepségen, és akkor beszéltünk arról, hogy itt van egy olyan belső udvar, amit most kapott meg, és hogy mennyire jó lenne, hogyha ezt a betegek részre át tudnák alakítani. És ezt beszélte meg a klub, és így gondoltuk azt, hogy ez lenne a legméltóbb cél. És egyébként nagyon örültünk annak, hogy tényleg akik adományozók, akiket megszólítottunk, szinte mindenki azonnal nyitott volt erre, és hogy volt, aki 100 000 forintot adományozott, volt, aki kisebb összeget, volt, aki a báli belépőnek a árát. Körülbelül egy ilyen 80-100 fő körüli volt a bálnak a résztvevőinek a köre, és hogy ők tettek tulajdonképpen nagyon sok mindent ezért az adományért. Volt tombola is, ugye a tombola bevétel is tulajdonképpen ebbe a összegyűlt összegbe van benne, úgyhogy, és ami még itt, hogy a konkrét összegen túlmenően van, az itt menet közben jött, hogy lehetett látni, hogy a ünnepi vacsora, ami rendkívül finom volt, a Hotel Egerben volt a bál, és a nagyon finom vacsora volt, és hogy ott az, ami megmaradt, teljesen ilyen originált, meg jó csomagolásban levő ennivalók, és hogy másnap elhozták, és a hospice osztály betegei ebédeltek egy ilyen ünnepi ebéden, mondjuk így. Aztán az egyik klubtagunk, Bodi Zsolt, aki a színes tévét felajánlotta, mint a málnak a tombolának a fődíját, és akik megnyerték, Beskei Márk és a felesége, ők ajánlották fel ugyanúgy a hospice osztálynak, hogy legyen, és egyébként egy másik pályázatból még egy dekubitus matrac az, amit még itt adományozni tudunk, és hát nagyon reméljük azt, hogy hozzá tudunk járulni ehhez a nagyon nemes munkához, mert tényleg azt gondolom, hogy aki már kísért el valakit utolsó útján, az pontosan tudja, hogy ez egy nehéz helyzet és nehéz szituáció, és embert próbáló az a feladat, amikor az embernek itt helyt kell állni.
Ön civilben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen működő gyógypedagógiai intézet igazgatója. Nyilvánvalóan alapvetően az is egy segítő, pályasegítő szakma, és az utánpótlást segíti oktatótársaival. Egyáltalán a Rotary Klubhoz hogyan csatlakozott meg? Hát nyilvánvalóan gondolom az egész szemléletében, életfelfogásában benne van ez a segítő szándék.
Igen, én pszichológus és gyógypedagógus vagyok, tehát hogy alapvetően ugye ez az emberek iránti érdeklődés, meg az, hogy tényleg segíteni szeretnék, ez teljesen benne van a személyiségemben. De az, hogy a Rotary Klub az hogy került a látóterembe, annak egy ilyen sajátos története van, mégpedig az, hogy egy nemzetközi továbbképzés volt nálunk az egyetemen, és ott a egyik vacsoránál a Fehérszarvas étteremben egyszer csak az egyik külföldi tagunk eltűnt a külön terembe, és kijött utána szólni, hogy itt van egy Rotary Klub vacsora, és akkor ő oda megy, mert ő valahonnan Angliából jött, azt hiszem, és hogy ő ott rotaris tag, és akkor ő most itt a rotaris barátaival, és egészen hajnali itt a rotaris barátaival volt, mert hogy ő, ugye aki rotaris, az a világ minden táján otthon van. És ugye ez volt nekem egy, hogy ha én, akkor mindenhol otthon vagyok, ez így nagyon jól hangzik. És aztán hallottam azt, hogy itt Egerben is nyílt rotari, és így csatlakoztam hozzá, először így még tagként természetesen, de először még így nem voltak nyitottak rá, mert akkor még csak fiúk voltak, és aztán utána 10 évvel ezelőtt volt az, hogy először vettek fel nőt, és akkor én voltam az először felvett nő a Rotary Klub Egerbe, és aztán most meg így az első női elnöke a Rotary Klub Egernek.
A Fehérszarvas éttermet említette, ami már nagyon-nagyon régóta bezárt.
Igen.
Akkor ez mikor volt körülbelül, amikor ön csak...
Én 2014-ben, de ez amikor ez a...
Ez
szerintem
a
2006-ban,
2006
környékén,
igen,
volt. Tehát, hogy hosszú, de egyébként ez így általában jellemző a életemre szerintem, hogy amit szeretnék, azt mindig elérem, nem biztos, hogy ugyanakkor, amikor eszembe jut, de
előbb-utóbb
mindig, igen.
És egy dolog, amit nem most kellene a beszélgetés elejére kellett volna tennem, hogy most március 15-én állami elismerést kapott ön is,
jaj,
mint egy kedves kollégája, ketten kaptak ugye,
igen,
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről. Az ön elismerése az a...
Magyar Arany Érdemkereszt.
Akkor egyáltalán ez az értesítés megérkezett, mert ugye pont most említette a kolléganő, ugye Kaloni Szűcs Erzsébet, hogy tulajdonképpen egy e-mailben kapja meg az ember,
igen,
először a...
Igen.
Akkor az ember elhiszi ezt, vagy úgy jó helyre jött ez az e-mail, vagy mi volt az első gondolata?
Ez egy ilyen nagyon... Az meglepődtem, igen, hogy a minisztériumban én miért kapok levelet, és aztán az igazság az, hogy én, nekem ilyen sírás folytogatta a torkomat, tehát, hogy ez egy kicsit valahogy úgy olyan volt, hogy így ilyen nagyon sokat tettem le szerintem az asztalra, és hogy így ezt észrevették, hogy tehát, hogy így az, hogy a szűkebb környezetemen túl is ez reflektorfénybe kerülhet, erre így annyira azért nem gondoltam.
Esetre szeretettel gratulálok hozzá, de azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés is.
Dr. Dávid Máriát, az Egri Rotary Klub elnökét hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
senta sirvi pali malta sirvi pa transportar caminho longe separação e sofrimento mi amor pa vo oi partida vou levar volta torna trazer Senta sirvi pa levar Malta sirvi pa transportar Caminho longe, separação e sofrimento Mi amor pa bo, oi partida Vou levar